22. fejezet. Arra a borzalmas ostromra három napi halott hordás következett. A dervisek és fegyvertelen aszabok hordták a halottakat. Ember emberen hevert a falak alján. Az árkokban a vértől akkora volt a sár, hogy néhol gerendapallót tettek át rajta, hogy járhassanak. S a holtak körül szétszórt és darabokra tört pajzsok, boncsokok, kardok, dárdák, puskák mindenfelé. Éjjel-nappal hordta a török a halottait, csupán a külső vár falai alól 8000 halottat kellett elvinniük. Csak harmadnapra tisztult el az utolsó halott is, amikor már a hollók leleszálló csoportjait puskával kellett elriasztgatni. De bent is nagy volt a veszteség. Márton pap az ostrom után való délelőttön egyszerre 300 halott fölött énekelte el az Absolve Dominét. A 300 halott ott feküdt hosszú sorokban a közös sírgödör körül. Középen Bálint pap egyházi inkben, feszülettel, stólában, mellette Cecei fejetlenül. 8 hadnagy, Balázs apród az anyjával, Szőr Máté a maklári molnár, Gergely a felnémeti kovács, Gasparics, Vas Ferencné, Balogné, asszonyok, leányok, megismerhetetlen arcú csonka és véres halottaknak nagy és csendes sokasága. Néhol csak egy fej, néhol csak egy kar, néhol csak egy véres ruha, s benne egy sarkantyús csizmás láb. A temetésen ott voltak a megmaradt tisztek, maga dobó is hajadon fővel kezében tartva a várzászlaját. Mikor a pap beszentelte a halottakat, dobó megszólalt, s beszélt, elcsukló hangján a visszafojtott sírásnak. Levet sisakkal állok előttetek vérben és tűzben, szent halállal meghalt vitéztársaim. Lelketek már ott van a csillagokon túl, az örök hazában. Porotokat áldja a jelen és a maradék. Meghajtom a várzászlaját előttetek, ti megdicsőült hősök. A hazáért haltatok meg, Istentől várjátok jutalmatokat, Isten veletek. Az örökké valóság világosságában, Szent István királyunk orcája előtt találkozunk. Csak egy csúsztató deszkán koporsó nélkül bocsátották alá a holtakat a közös sírverembe. Az égből fehér pelyhekben szálingózott első jelentkezése a korai télnek. Vasárnap, október 16-án, dobó délután aludt egy órát, s amint kidörzsölte az álmot a szeméből, lóra ült és a Sándor bástyára lovagolt. A várbeliek már akkor nem is építettek, csak a réseket állták. Hideg, őszi, borult idő. A török ágyuk szakadatlanul dörögtek. Eredj, Kristóf fiam, mondott a dobó az apródjának, nézd meg a Bojki bástyát, mit csinálnak ott? Én innen az ókapuhoz megyek. Kristóf, a félszemén neki is kendősködés, lóra ült. A sötét kapunál oszlopoz kötötte a lovát, s gyalog futott be. Aztán végig a falon Bornemisszához. Az egyik szakadékon át ágyugójó csapta meg, csak lefordult a farról a kőtörmelékes deszkákra. Az őr kiáltott Zoltainak. Főhadnagy úr, a kis apród elesett! Zoltai megdöbbenvel hágott fel a falra. Látta a fiú melkasán a nagy, véres horpadást. A katona mellette térdelt, s hogy a fiú feje a mellére hanyatlott, lecsatolta a fejéről a sisakot. Eredj tüstént a főkapitány úrhoz, mondotta Zoltai a fiút magához ölelve. Jelensd neki! A fiú még élt. Arca fehér volt, mint a viasz. Szomorúan nézett Zoltaira, s rebegett. Jelentse, hogy meghaltam. Sóhajtott, és csak ugyan meghalt. A következő napon nem ágyúszóra virrattak. A sátorok ott fehér lettek a halmokon és hegyoldalakban, de törököt nem lehetett látni. Vigyázzunk, mondott a dobó, nehogy valami csel érjen bennünket. S a föld színe alatt az üregekhez, fenn meg a szakadékokhoz állította az őrséget. Mert nem igen lehetett már a fal tetején állni sehol. A vár olyan volt, mint az egér rágta mandulatorta. Magától is omlott már néhol a fal, ha fölül ráléptek. Ahogy nézegetik a török sátorok különös csendességét és néptelenségét, egyszer csak azt mondja valaki, úgy vélekedésképpen, elmentek! Mint a sebesen harapódzó tűz a száraz avaron, ismétlődik a szó szanaszét a várban. Elmentek! Elmentek! S egyre hangosabb örömmel, elmentek! Elmentek! Azonban a tisztek senkit sem eresztettek ki a falak közül. Napfölkelte után negyed órával egy asszonyt jelentettek az őrök. A fejére borított fekete sejem feredzséről látszott, hogy török asszony. Maklár felől jött, összvéren ült. A magas kápájú nyerekben előtte egy kis magyar gyerek. Az összvért a kantáránál fogva egy 15 éves szerecsen fiú vezette. Kaput nem nyitottak az asszony előtt, de hogy is nyitottak volna, ha kapu nem volt? Az asszony belovagolt a kapu mellett a szakadékon, magyarul nem tudott, hát csak ezt a szót kiáltozta. Dobó! Dobó! Dobó a kapu omladék tetején állva bámult a város felé. A török nőt látta jönni, s azt is mindjárt gondolta, hogy az asszony a kis Szelimnek az anyja. Mégis, hogy a nő az ő nevét kiáltotta, lesántikált az omladékról. Az asszony leborult a lábához, azután újra fölemelte a fejét, s térden maradva nyújtotta felé a magyar gyermeket. – Szelim, Szelim! – mondotta két kezét könyörgőn összetéve. A magyar gyermek 6 éves forma volt, barna arcú, kis okos szemű fiú. A kezében fából faragott lovacskát tartott. Dobó rátette a kezét a fiú fejére. – Hogy hívnak, fiam? – Jancsinak. – Hát a másik neved? – Boly nem issza. Dobó az örömtől megrezzenve fordult a Sándor bástya felé. Gergely! Gergely! Kiáltotta. Fussatok hamar Gergely hadnagyúrhoz! De már akkor Gergely rohanvást rohant a bástyáról. Jancsikám! Jancsikám! Kiáltotta könnyes szemmel, s majd megette a gyermeket. Jer anyádhoz! A török asszony 10 körömmel ragadta meg a fiúcskát, megragadta, mint a sas a bárányt. Szelim! Kiáltotta kikarikásodott szemmel. Szelim! Látszott rajta, hogy kész széttépni a gyermeket, ha a magáét meg nem kapja. Egy perc múlva lobogó alsó szoknyában sietett Éva a palotából. A feje a homlokán át be volt kötve fehér kendővel, de az arca örömtől piroslott. Kezén futtatta maga mellett a kis török gyermeket. A kis Szelim a szokott török ruhájában volt, s nagy karaj kaláccsal futott Éva mellett. Mind a két anya kitárt karokkal röppent a maga gyermekéhez. Az egyik azt kiáltotta. Szelim! A másik azt kiáltotta. Jancsikám! S letérdeltek a gyermekükhöz. Ölelték, csókolták. S amint a két asszony ott térdelt egymással szemben, egyszer csak összepillantottak, s kezet nyújtottak egymásnak.